Köszöntünk mindenkit sok szeretettel. A harmadik advent szerint mondja, hogy még egy gyertyát. Nem is veszik észre az időt, ugye? Vagy van, aki nem veszi észre az időt, hogy múlik. Csak amikor még egy gyertyát kell gyújtanunk, és még egy hét elmúlt, és gyorsan múlik. A zsidókhoz írt levélből olvasunk a 10. részből a 35-ös verstől a rész végéig. Ezt hallgassuk meg fennállva. Tehát zsidókhoz írt levél a 10. rész, 35-ös verstől. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így teljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még egy igen-igen kevés idő, és ami eljövendő, eljön, és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hité, hogy életet nyerjünk. Ahogy közeledik az ünnep, úgy fokozódnak a készületek. Egyre inkább látjuk azt, hogy már az egész üzleti világ ráállt arra, hogy karácsony van. És nem is érdekli őket, micsoda az az egész. Egy élő példa, és nem szeretek, jobban szeretek élő példát, mint 100 évvel ezelőtti előszedni. Topolyán, karácsony csomagosztás, ez nálunk össze áll a kép. Lehet menni iskolákba, lehet menni óvodánkba, lehet menni intézményekbe. És a topolyai iskolákba is elmentek ottani gólt a gyülekezetből, hogy hát karácsony van, szeretnénk jönni, csomagot osztani a gyerekeknek. Ezt már vagy 8-szor én is eljátszottam, és az egész községben mindenkivel meg lett beszélve, óvodákkal, iskolákkal, és egyszer csak csörgött a telefon, Zoltán, segítsen! De mi van? Hát Topolyán a tanárok fellázadtak az ellen, hogy csomagosztáskor karácsonyról szóljon valami történet. Bábokkal még a tetejébe. Hát és mondom az igazgató, igen, az igazgató azt mondja, jöhetnek a csomagok. A történet nem jöhet. Azt is mondhatjuk, hogy hát van hitoktatás. Van 4 felekezet, és bejárod a maravici lelkész, és mégsem kell a történet. A vallásszabadság mellett. Ugye készülünk valahogy, és még a tanárok is készülnek karácsonyra. De nem kell az, aki van az ünnep mögött. És ez nem a Indiában történt, ahol buddhizmus van, brahmanizmus van, és mindenféle más totem imádat. Nem Japánban, vagy Afrikában, hanem itt nálunk a szomszédban. És ezt kell elképzelni, ezért kell imádkoznunk, hogy olyan világ legyen körül bennünket, ahol nem az ünnep a lényeg, hanem az ünnepnek a lényege a lényeg. És ez körülöttünk van, és rajtunk kívül van. De bennünk mi van? Bizalom az iránt, aki az ünnepet létrehozta, és nekem a 36-os vers a leglényegesebb ezekben a gondolatokban, készültem a ma délelőtre. Így írja, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így teljesüljön rajtatok az ígéret. imádkozunk, hogy legyünk kitartóak. Hogy lássuk meg a dolgainkat, hogy nekünk az ünnepen a megváltó születése a lényeg. Ő jött el a gyerekeknek, ő jött el a nagyobbaknak, ő jött el a felnőtteknek, és ő jött el. Ezt kell várnunk, őt kell várnunk, őre kell figyelnünk, az ő újbóli eljövetelére, és hogy a mi készülésünk az valós legyen. A csillogás, villogás, és minden más ne vegye el a gondolatainkat, a lelkünket lényegtől. A 33-as Zsoltárt keressük meg, a 12-es verstől 22-es versig, ezt hallgassuk meg fennállva. Így szól a 33-as Zsoltár 12-es versétől. Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott. Letekint a mennyből az Úr, és lát minden embert. Lakóhelyéből rátekint a föld minden lakójára. Ő formálta mindnyájuk szívét, ismeri minden tettüket. Nem a nagysereg segíti győzelemre a királyt, nem a nagy erő menti meg a hőst. Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem ment meg. De az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak, megmenti őket a haláltól, éhínség idején is megtartja életüket. Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk, benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Eddig az igeünkre. Ehhez még, ahogy mondtam, az az ige nagyon fontos, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. A Zsoltáros úgy kezdi, hogy boldog az az ember, az a nemzet, amelynek Istene, az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott. Ez az első állítás, amit olvasunk a Zsoltárban. Mert vannak nemzetek, és vannak népek, és nemzetségek, és törzsek, sok, rengeteg. Több mint 6000 nyelv létezik azon belül, több 10000 nyelvjárás és a világon, és sokan sok mindenben hisznek. És a felfogásuktól függ az élethez való hozzáállásuk, hogy hogyan élnek, hogyan reménykednek, hogyan gyarapodnak, hogyan haladnak előre, mit jelent egyáltalán az, hogy haladnak előre, mit jelent az, hogy gyarapodnak, mit jelent az számukra, hogy fejlődés. És számtalan példa létezik arra, hogy sokféleképp gondoljuk ezeket a dolgokat. Az egyisten hívő zsidók, monoteisták, ezt így fejezték ki, hogy boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, a Teremtő, az Alkotó, Megváltó. És ezt írják abban a körülményben, vagy olyan körülmények között, ezt jól tudjuk, ahol ők az egyik legkisebb nemzet. A termékeny félhold az a Közel-Kelet közepén, az utak mentén egy tranzit ország voltak, ahol mindig tőlük sokkal, de sokkal nagyobb államok éltek, nagyobb uralmak léteztek, több istenek voltak, vagy perzsa, vagy méd, vagy babiloni, vagy egyiptomi, ezek vették őket körbe, és mégis azt mondták, hogy reményük nem ez a nemzet, vagy az a király, vagy császár, vagy uralkodó, hanem ők a reményüket más irányba, tekintetüket más irányba vetették, azt mondták, boldog az a nemzet, amelyek Istene az Úr. Nevethetünk, de el szoktam mondani, hogy nagyanyám, aki 1920-ban született, már megjárt 8 államot, és Szabadkánál messzebbre soha nem utazott el. 1920-ban lett végleges a döntés, hogy volt 2 év opciós joga mindenkinek, hogy marad szülőföldjén, vagy átmegy Magyarországra. Tehát a Magyar Királyságban született, utána jött a szerb, horvát, szlovén királyság, 1929. január 6-ig létezett, abból lett jugoszláv királyság, 41. április 6-án Magyarország, 44. október 20-ig, utána, hogy is hívták, szerbiai, jugoszláv, népi, demokratikus köztársaság, ugye, utána a jugoszláv, szocialista szövetségi köztársaság, vagy Szerbia, Montenegro, majd Szerbia. Egy országtól sem lett boldogabb. Egy rendszer sem tette őt boldoggá, sem különbé, sőt senki mást. Az csak átmeneti volt, hogy egy-egy rendszer kiemelt egy-egy családot, és utána nagy emelkedés és nagy bukás volt, mint a zsidók, szinte mondhatjuk így. Jöttek, mentek a rendszerek, egymással ellentétes, vagy párhuzamos, vagy ellentmondó. És ilyenkor érti meg az ember, hogy nem lehet rendszerben, ilyen államrendszerben, politikai berendezésben, ideológiában bízni, mert ezek a dolgok múlandók. Egyedül Isten az, aki állandó tud lenni, és Isten az, aki meg tudja az embert tartani az egyik és annak az ellentétes rendszerében, az egyik rendszerben és annak az ellentmondásával, és az ad egy olyan, tud adni egy olyan lelki tartást, ami az eseményeket fölülírja. Az eseményektől független, és én mondom, megtart. És mi is mondhatjuk, hogy lehet, hogy most ettől reszketünk, attól félünk. Ez tesz minket függővé, vagy amaz próbálna, ha mi Istenhez ragaszkodunk, akkor nem csak rendszerekről, hanem helyzetekről is beszélhetünk, azok fölötti tud lenni Isten. Mert lehet, hogy most egy 4-esért reszketek, vagy 5-ösért reszketek iskolás lévén. Egy idő múlva egy történelmi távlat után már nem fogok rá emlékezni. De ha nem Istenhez könyörögök, hanem megpróbálok csalni, hazudni, más csinálni, akkor az megmarad. Ha munkahelyi függőségemről van szó, vagy bármi másról, mindig megmarad bennem, hogy kihez ragaszkodtam, vagy egy betegségnél, vagy operáció előtt. Az a boldog nemzet, és az a boldog egyén, aki attól függ, aki az alkotója, aki a teremtője, és az a boldogtalan, aki ezt nem tudja belátni. Az csalódni fog sorba mindenben, és egy megkeseredett, egy megüresedett, egy mindenkit bizalmatlanul néző egyén lesz, aki számára semmi sem új, mert mindenhol azt gondolja, ott jön a csalódás. És ezért mondja a zsidó nép krónikása Zsoltáros, hogy boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr. Mert ezt a tapasztalatot tudja látni. Letekint a mennyből az Úr, és lát minden embert lakóhelyéből, rátekint a föld minden lakójára. Ő formálta mindnyájuk szívét, ismeri minden tettüket. Mondja továbbá, ez a magyarázat, mert azon túl, hogy boldog ez a nemzet, azon túl nézés, követés, figyelés az életünket. Hogyan gyümölcsözik ez a boldogság? Hogyan lesz láthatóvá az életünkben? Hogyan tudunk kivirulni ez a védelem alatt, amikor jó körülmények vannak, és hogyan tudunk helytállni, amikor nehézségek vannak? Hogyan válaszol keresztény módra az ember a mai világ kihívásaira? Hogyan figyel rá? Két dolgot jegyeztem le, két nagyon számomra nagyon elképesztő dolgot, ami a mai világban tendencia. Az egyiket azt hiszem a Sára már hallotta. Az egyik az, az iskolában az évzárásra karácsonyi buli készül. Azt már hallottuk, hogy húsvéti buli is van, meg pünkösdi bárról is hallottunk már. Ez a legújabb, hogy van karácsonyi pál is. Azt lehet, hogy sokan nem tudják, de egyes országokban nagyban szervezik a válási bálokat. Tehát, hogy könnyebb legyen átvészelni a válásokat, az elvált felek szerveznek egy hatalmas nagy mulatságot, megünnepeljék a válásukat. Mit szólunk ehhez? És sokszor azt mondjuk, hogy azt mondják, ez egyre elterjedtebb dolog, csak az az igazi esemény, ha buli van, bál van, ünnepség van, ünnepelünk, és az egyre inkább tendencia, hogy a hívőség is oda megy, ahol ünnepség van. Az az emelkedett pillanat, abból nem maradhatunk ki. Erre még visszatérünk. És van egy másik szokás is, ami szinte ebbe az irányba megy, és gyanítom, hogy pár év múlva ez lesz. Sok-sok népnél haláleset után is bálat rendeznek, csak épp nem táncolnak. Nem? Van nagy eszem, iszom, épp csak a zene hiányzik. Megünnepeljük a szép életét. És az ember hajlamosabb ezt hajtani, és nem azt, amit az Úr elvár, és ebben a hívők sem sokszor nem kivétel. Azt mondja az ige, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így teljesüljön be rajtatok az ígéret. Ez pedig a másik oldal, amit szintén elvár tőlünk az Isten, hogy álhatatosak legyünk, és ez a tendencia helyett, amiről beszéltem, hogy mindig csak az ünneplés, a nagy-nagy események, és egyre nagyobb mega rendezvények helyett Isten azt várja, hogy úgy építsük az ő országát, hogy az ilyen ünneplő tömegek is azt lássák, hogy van valaki, aki a nagy felhajtások mellett folyamatosan arra készíti a szívét, lelkét, hogy Istennek közösségben legyen, akkor is, amikor nem nagy nevekről van szó, és nem nagy ünnepségekről van szó, hanem hétköznapokról. Nem hiába írják a debreceni református kollégium ajtaja fölött, orando et laborando, imádkozni és dolgozni. Mert a másikat mindig megtalálja az ember, sőt, keresi az ember. Hol van ilyen felhőtlen dolog, ahol ünnepelni kell, mert ott nincs felelősség. És nem látja azt, hogy mennyivel inkább arra volna szükség, hogy az emberek számára beszéljünk arról, hogy ez a nagy ünneplés egybeesik nagy háborúságokkal és nagy felelőtlenség, ez a délutáni ige is erről fog majd szólni, ez a nagy felelőtlenség és készületlenség egyszer megfizetteti az árát. Hogy amikor visszaemlékezek, hogy ott voltam minden ünnepségen, és azt mondtam, de szép volt, ugyanakkor nem emlékszem, sőt más sem emlékszik a hétköznapok imáira, a másnak megtett, akár kéretlen szolgálatokra, a buzgóságra, arra, hogy egy pillanat alatt megláttam volna valami szükséget, és pillanat alatt határozottan segítettem volna. Isten akaratát, arra van szükségetek, mondja az ige, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Aki Istentől függ, az ezer szállal kötődik hozzá. És ezer módot fel tud sorolni, hogy mikor, hogyan és mi módon függ Istentől, és hogyan keresi az ő akaratát lépésről lépésre. Aki Istentől nem függ, az ezer szállal függ minden mástól, és ez olyan, mint mikor kikötnek valakit ezer felé. Nem tud aztán moccanni. Nem lesz képes moccanni, mert Isten vonzása egyfelé húzza az embert. Egyre mélyebbre és mélyebbre az ő igébe, az ő tanításába, annak a megvalósításába. Ha viszont ezer szállal függünk minden mástól, akkor mindenben kicsit veszítjük az energiánkat. És ez komoly tanítás. És ezt sokan nem szeretik hallani, nem szeretik figyelni. Nem a nagy sereg segíti győzelemre a király, nem a nagy erő menti meg a hőst. Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem ment meg. Számunkra nem a nagy-nagy események, hanem a hűség, a kitartás, az odaadott, oda kötött élet az igazán fontos, ahol mindig megnézem Urunk akaratát, mindig megkérdezem, ez az enyém, vagy az övé. Én is szeretném, szeretné-e ő is. És minden nap választás. Kezdem-e újra? Kérem-e újra? Megfelelő lesz-e, ahogy teszem? Jól csinálom-e? De az Úr szeme ügyel az Isten félőkre, akik szeretetében bíznak. És itt ez a Zsoltár egyébként gyönyörű rész rátapint a lényegre. Az Úr szeme ügyel az igazi Isten félőkre, a valós Isten félőkre, az Isten félőre, akinek az élete, és bizonyítja azt, hogy nem emberi számítások vannak mögötte, hanem féli az Istent. És az Isten félelmében választja a dolgait, és az szerint cselekszik. Ott nincs matematika mögötte. Akik szeretetében bíznak. Ha mi azt mondjuk, hogy az ő szeretetében bízunk, az nem a döntéseink után jönnek, hanem a döntéseink előtt jönnek. Tehát előbb az Úrban bízunk, és utána döntünk. És Isten igazolja a mi hitünket, a mi szeretetünket, illetve az ő szeretetét. Igazolja, és azt mondja, hogy jó. Jó az irány, helyes. Ha bezár és egy lehetőséget, és mi tovább erőlködünk, akkor ott nem Isten működik. Ott már mi akarunk valamit, de erőteljesen. És meg kell tanulnunk meglátni azt, hogy ha Isten bezár egy ajtót, akkor nem ott kell dörömbölni. Párválasztás, pályaválasztás, munkahely, kapcsolatok. Hanem oda kell menni, ahol van új lehetőség. Új munkahely, új barát, új ismeretség. És nem azt mondani, de ő, de így, mindenféleképp, hanem oda kell Istenhez férni. Az ő szeme ügyel, és az ő szeme irányít. És ez sokszor igaz, megmenti őket a haláltól, lehet, hogy a lelki haláltól. Mert a saját választásokat hangsúlyozták, és azt mondták, ez kell nekem, és nem adom fel. Ebben erősebb az ember, az óember. Isten pedig előre tudja, hogy mitől akar minket megmenteni. Nem hiába van az ő igéje és az ő tanítása. Előre megmondja, mitől kell óvakodni. Előre megmondja, mi az, amitől tartózkodni kell, amire nincs szükségünk. Az egyik könyv mondja, vedd vissza a tempót, ha nincs időd semmire. És mi azt mondjuk, nem lehet, meg kell csinálni. Nem biztos. Gyerekek tegnap játszani akartak volna, és csak egy módot képzeltek el. Lehet azt csinálni, lehet azt csinálni. Mondom, nem. Jönnek, lehet azt csinálni? Ugye azt akarjuk csinálni? Mondom, nem. Harmadjára fölrobbantak, lehűltek, és kiderült, hogy tudtak 3 órán keresztül, nem tudom mennyi időn keresztül normálisan játszani mást. Ahol párbeszéd alakult ki, ahol nevetgéltek, ahol egész más csináltak. Sokszor Isten mondja így nekünk 3-szor is, hogy nem, mire mi megértjük, hogy arra nem kell mennünk. Nem azért, hogy valamit elvegyen tőlünk, hanem azért, hogy valamit adjon nekünk, valami helyes irányt adjon nekünk, mert az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak, megmenti őket a haláltól, éhínség idején is megtartja életüket. És mi tudjuk, hogy így van. És mégis kérdés az, hogy miért megyünk el mindig a 3. nemig? Vagy a nem tudom, 6. nemig? Mert az ember ilyen. Tudjuk, mire jó a piros ceruza? Sára, te ott voltál, hallgattad? Igen? Nem tudod. Ausztráliában, kérem szépen, Ausztráliában a parlament vitatkozik a pedagógusok és a pszichológusok ajánlatán. Azt írja a szakvélemény, hogy meg kell tiltani a tanároknak a piros ceruza használatát. Érti valaki ezt? Ugyanis azt állítják, hogy a lelkébe gázol a diákoknak a piros ceruza. És ezért lelki stressz, sőt, válságba jutnak a gyerekek, és a legkritikusabb depressziós csoport Ausztráliában a 14-28-as csoport évek szerint, és sok az öngyilkosság közöttük. És ennek az egyik fő oka, Anikó, neked is, nekem is, a piros ceruza. Értjük? Csak nevetünk rajta. De ott a parlament vitatkozik róla, és törvényt fognak hozni valószínűleg, hogy a fekete, a zöld vagy a lila lesz a legjobb. És mi van, amikor Isten nekünk piros ceruzával szól? Itt az ő igéjében, hogy Ezt ne tedd. Ezt a cikket egyébként meg tudom mutatni, tehát nem kitaláció, ez egy cikk az interneten, hírstart.hu külföld. Meg lehet találni. Mi van akkor, ha Isten szól nekünk valamit, hogy ne tedd pirossal? Megsértődünk? Lelkünkbe gázol? Vagy ő tudja, hogy miről van szó? Végig követhetjük azoknak az életét, akik ezt nem hallgatták meg. Mondja róluk az ige, hogy boldog az a nemzet, boldog az az ember, aki itt tett. Vagy ezer egy dolgon bukdácsolt át, szakított korlátokat, és végül jutott a nihilbe, a semmibe. Hogy elveszett, amihez annyira ragaszkodott, elhagyta, akit annyira akart, vagy az hagyta előtt, nem maradt semmi. Az ige arra szeretne bennünket tanítani, hogy legyen egy olyan erős ragaszkodásunk, hogy megtanuljuk, hogy nem a bulikon, ahogy mondják, keresztül vezet az út a boldogsághoz, hanem valami máson, álhatatosságon, az Isten akaratának a cselekedésén, hogy beteljesüljön rajtunk az ígéret. A cselekvés után jön az áldás. Amikor mi azt mondjuk, hogy nem csak mondjuk, és nem csak hallgatjuk, hanem tesszük is az ő akaratát, és nem válogatunk helyet és körülményt, és kitartunk mellette. És nem azt mondjuk, hogy hát, ha tilos csomagot osztani, akkor talán jobb is, nem is osztunk. Hanem azt mondjuk, megtaláljuk a módját. Tegnap végigmentem néhány utcán, és igencsak elszorult a szívem. Tudjuk, hogy sok-sok helyen szükség van. Egy példát még, és akkor többet nem példálódzok. Egy helybelinek kapcsolata van egy külföldi hívővel, és rokonságban vannak, és csak karácsonykor lapoznak egymásnak, küldenek lapokat egymással, és bejött hozzánk, azt mondja, hogy jó napot kívánok, hoztam a rokonomnak Németországba a képeslapot, felmondtak férjemnek, nem lesz mit ennünk, nem tudunk levelet se küldeni, küldjék el. Berakta, elment. Az már súlyos, mikor valaki ilyet csinál. Nem? És látjuk ezt, vagy csak az ünnepet. Emeljük ki, és azt mondjuk, nekünk van ünnepünk, nekik nincs ünnepük. A szociális érzékenységet, a szegényekkel való törődést Jézus tanította nekünk. Ahogy ő élt, ahogy ő figyelt azokra, akik mindig lesznek, abban utat mutatott, és arra irányítja az igazán szívvel élőket, hívő szívvel élőket, hogy ne törőjük el, ne söpörjük félre ezt a gondolatot, hanem lássuk minden körülményben, hogy az ünnep nem a csillogás. Az ünnep, mondja a proféta, meglátogatni a szegényeket, az özvegyeket, az árvákat, adni a fölöslegből, adni abból, ami nem fölösleg. Hogy meglegyen az arányérzék. Ez veszik el legtöbbször ünnepkor. Nekem kell, más nem érdekel. És ezt a gyerekek a legőszintébbek ebben lehet látni. Az Úrra figyelésnél ezt így kell mérlegelni, és így kell kiépíteni. Így fejezi be a Zsoltár gyönyörűen, lelkünk az Urat várja így, cselekedve az ő akaratát, hogy beteljesedjenek rajtunk az ígéretek. Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és a pajzsunk. Ha ő segít nekünk, akkor segítsen a munkánkba, segítsen a szolgálatunkba. Ne az öncélú gyűjtésben, nekem legyen jó. Segítsen a munkánkban, segítsen a szolgálatunkban, a helyünk megtalálásában, abban, hogy meg ne fáradjunk. Benne van szívünk öröme, mert Szent nevében bízunk, azért vállalunk dolgokat. Azért hajlunk sokkal többre. Azért áldozunk fel a vasárnapjainkat, a szabad időnket, tehetségünket, mert benne van szívünk öröme, benne tudunk másképp épülni, mert ő nevel bennünket, ő alakít bennünket. Ami nincs benne a tankönyvben, az benne van az igében. És ha mi elfogadjuk azt, nem csak megtanuljuk, elfogadjuk azt, lesz épülésünk, mert Szent nevében bízunk. Maradjon velünk, Urunk, szereteted, mert mi benned reménykedünk. Reménynek nem a ma túlélése, vagy a nehéz helyzet túlélése a lényeg. A remény az egy idő feletti, és személyek, és rendszer feletti, ahogy említettem, nagyanyám történetén keresztül. És ez a remény forrása, remény betöltője, csak Jézus lehet, adjon nekünk erőt. Amen.